David W. Ball származás történet. A levél a szokásos galéria hírlevél és katalógus áradattal együtt érkezett a New York-i Wolf Gallery-be. A saját kezébe jelzés miatt Max titkára bontatlanul az asztalán hagyta. Max a jó kezével nyitotta fel a borítékot, majd kivette a kézzel írt, de jól olvasható levelet, amely így szólt. Kedves Mr. Max Wolf! Úgy hallom, sokat tud a csicsás festményekről, és néha jó áron el is tudja őket adni. Van egy nekem is. Nem tudom, ér-e valamit, de gondoltam megnézhetni, és ha benne van, akkor csinálhatnánk egy kis üzletet. Szép csendben természetesen. Ha érdekli, kérem üzenjen nekem az alábbi postafiókra. Tisztelettel, L.M. Max észrevette a fényképet. Hitetlenkedve pislogott. Mellkasában nyomást érzett, egyszerre töltött el az öröm, a riadalom és a szomorúság. Félre söpörte a papírhalmokat az asztalán, és egy irattartónak támasztotta a képet. Kihúzott egy fiókot, és tapogatózva kereste elő belőle a nagyítóját, majd az asztal fölé hajolt. A fotót egy amatőr készítette, rossz megvilágítással, de az cseppet sem számított. Max ismerte ezt a festményt, ahogy ezt minden művészet történetet tanult embernek ismernie kellett. Gyönyörű, elátkozott műalkotás volt, egy őrült keze munkája, amely a második világháborúban felszívódott. A férfi könyvbe lábadt szemmel egyenesedett felültében. A tarkója elzsibbadt, mellény zsebében egy pirula után kotorászott. Max nem hallotta elköszönni a titkárát, mint ahogyan azt sem vette észre, hogy az alkony már éjbe fordult, amint elméjébe idézte a kép történetét, a náciktól, a Stázin, és a fegyverkereskedőkön át a római katolikus bíborosokig. Annyi erőszak és szenny rejtezett a múltjában. Viszont azt tisztán látta, hogy mi lesz a következő lépés hosszú, zavaros utazásában. Max Wolf felemelte a telefon kagylót remegő jó kezével. Két héttel később egy vasárnap reggelen Max egy ügyfelére várakozott annak a dolgozó szobájában, pont a Colorado Springsben álló feltámadt megváltó templom szentélyének oldalában. A túlontúl puha karosszék azzal fenyegetett, hogy elnyeli a kisembert. A hangszigetelt falak ellenére hallotta a mennydörgő robajt és érezte az épület remegését, ahogy 4000 szenvedélyes lélek ugrált és tapsolt, nevetett, sírt és dalolt a szomszédos szentélyben, amikor a szertartás a tetőfokára hágott. Joe Cooley Barber tiszteletes a lélekmentési üzletekben dolgozott, és az üzlet sosem ment még ilyen jól. Karizmájával, kinézetével és mikrofonra termett hangjával egy 6 kontinens 47 országát magában foglaló birodalmat épített ki. A prédikáció és gospel dalok vulgáris keveredéséből összeállított Hívek vasárnapja tévéműsorát 68 nyelven adták egyszerre. 17 könyve jelent meg, mind örökzöld bestsellerek. Média részlege volt, CD-ket, videófelvételeket és pólókat is árult, mint minden terméken, a feltámadt megváltó hologrammal, hogy ezzel is gátolják a hamisítást. Majdnem 1000 ember állt az alkalmazásában, közel annyi könyvelője és közgazdásza volt, mint hányan a kórusában énekeltek. Pontosan 229. Ezt a számot egy látomása következményeképpen választotta, amikor élete mély pontján ittassan, nincstelenül és kétségbe esetten elejtette a Bibliáját, és az az Új Szövetség 229. oldalán nyílt ki. Ott János második levelének második versére esett a tekintete. Mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, ha mint jó dolga van a lelkednek. Jegyzett János második Károli Gáspár fordítása. Joe Cooley úgy határozott, ezt a jó dolga kifejezést a modern értelemben használja, innen származott visszatérő jelmondata is. Isten azt akarja, hogy gazdagok legyünk. Nem ő volt az első a jóléti prédikátorok sorában, de ő volt a legjobb, kicsit több sejmet és kevesebb sátánt, ahogy szerette mondogatni, és meg is élte azt, amiről papolt. Volt egy Gulfstream repülőgépe, egy Aston Martint és egy Bentley-t is magában foglaló kisebb autó flottája, és egy általa csak szerény Kentucky-béli kis lovas farmnak nevezett helye, ahol telivéreket tenyésztett. Én nem a végidők prédikátora vagyok, mondogatta, hanem a jó idők prédikátora. Ekkora sikerrel kéz a kézben járt a botrány is. Minden dollárból, amit lelkészként kapott, Joe, Cooley, Barber offshore cégeken keresztül újabb ötöt csinált egy áthatolhatatlan tulajdonosi háló rejtekében. Amellett a vád mellett, hogy dolláronként csak 30 centet költ missziós feladatokra, vagy fél tucat vizsgálatot indított ellene az adóhivatal, az igazságügyi minisztérium és egy sor kongresszusbeli bizottság. Joe Cooley Barber sértetten és büszkén mutatott rá, soha egyetlen szilánknyi bizonyíték sem került elő arról, hogy törvényt szegett volna. Csupán egy egyszerű, istenfélő emberbarát vagyok, mondogatta. 10 000-nyi éhezőt etetett Afrikában meg Ázsiában. Feltámadt megváltó gyógyszer tabletták milliói mentették a maláriától a bangladesi és botszvánai kisbabákat. Évenkénti missziókban tanítottak modern fölművelési technikákat Malaviába és Tanzániába való farmereknek. Traktorokkal meg vetőmaggal segítettek az embereknek önmagukon segíteni. Templomokat épített Zambiában, emellett új iskolákat is nyitott Zairében. Úgy a gyuhorda, barátai körében így írta le a sarkában lihegő ügyvédeket és politikusokat, pedig élvezte a figyelmüket és hasznot is húzott belőle. Minél több panasz hangzott el, annál nagyobb ütemben folyt be a pénz. A dollárraitok kövezik az utat a megváltásotokhoz, prédikálta Joe Cooley a tévé kamerák előtt. A dolláraitok jelzik Isten véleményét a mi szolgálatunkról. Max, drága barátom, köszöntötte Joe Cooley, letörölve az izzadságot homlokáról, ahogy fél órával később beviharzott a szobába. Ne haragudj, hogy megvárattalak. Semmi gond, tiltakozott Max. Nem semmi a produkciód. Soha nem láttalak korábban munka közben. Joe Cooley szélesen rávigyorgott. Zsidó vagy? Nem. Akkor miért nem vagy itt hétről hétre? Hosszú út lenne. Talán, ha értem, küldenéd a repülődet. Arra semmi szükség. Joe Cooley bement a privát mosdójába, hogy könnyítsen magán. Olyan közel vagyok hozzád, mint az első tévékapcsoló. Visszajött a kezét törölgetve. Na, de térjünk az üzletre. Alig tudom elhinni, amit a telefonban mondtál. Halkabban szólalt meg. Lehetséges ez? Egy Caravaggio? Talán összesen, ha 90 képe van. Max bólintott. Azonnal átgondoltam, ahogy a kezembe került. Gondolom, fű alatt megy a dolog. Nyilván, a privát gyűjteményedbe szántam, felelte Max. Már persze, ha akarod. Menjünk a stúdióba. Ajánlott a Joe Cooley, és kezet nyújtott Maxnek, hogy felsegítse a karosszékből. A műkereskedő kézbe vette a botját. Jobb keze nyomorék volt, kampós, megtört ujjakkal. Vállára vetette táskája pántját, és felemelt egy nagy bőrirattároló hengert. Joe Cooley szeme elkerekedett. Nem mondod, hogy itt van nálad abban a tartóban, álmélkodott. Merész vagy? Dehogyis, felelte Max. Biztonságosan van tárolva, az embereid meg végig velem voltak. Amúgy sem tűnök kívánatos célpontnak. Egyszer átsétáltam Manhattanen 5 millió dollárral ebben az aktatáskában. Az egyetlen dolog, amivel megpróbálkoztak, az úttesten való átkísérésem volt. Én nem bízom ilyen könnyen az emberekben, jelentette ki Joe Cooley. De értem, mire gondolsz. Max a 70-es évei elején járt, és épp hogy elérte a 150 centis magasságot. Mindig szürke puha kalapot viselt. A szeme annyira elromlott a dolgozó szobában töltött évektől, a történelmi feljegyzések olvasgatásától és a festmények fölötti görnyedezéstől, hogy szemüvege vastag lencséi már torzították a vonásait. Egy kedves, idős könyvelő benyomását keltette. Joe Cooley azonban tudta, hogy könyörtelenül alkuszik, és legendás az üzleti érzéke. Max egy jó hírű galériát működtetett, és bejárása volt a Christie's-be és a Sotheby's-be egyaránt. Legjövedelmezőbb üzleteit azonban a gazdaság árnyékvilágában kötötte. Egy olyan világban, ahol a nyilvánosságot kerülő emberek adtak és vettek műalkotásokat, vagy használták őket készpénz helyett alkualapnak, hogy nagy mennyiségű droghoz vagy fegyverhez juthassanak. Max szerezte a festményeket és szervezte az üzleteket. Felültek egy golfautóra, hogy áthajtsanak a létesítményen. A feltámadt megváltó tulajdonában volt egy 71 hektáros terület a Garden of the Gods szomszédságában. A templom mellett alapítványi irodák, médiaközpont, egy keresztény főiskola és egy múzeum húzódott. Ahogy a kocsi elsurrant a kis kertek és elmélkedésre szolgáló medencék mellett, Joe Cooley viszonozta hívei integetését és elkiabált köszöntéseit. Sokan élvezték itt a jó időt. A múzeum volt Joe Cooley Barber legnagyobb öröme és büszkesége. Szerette a szépséges dolgokat, az olyan alkotásokat, amelyek Isten dicsőségét zengték. Úgy hitte, a legnagyobb tiszteletadása mindenható felé az olyan művek gyűjtése, amelyek dicsőítik őt és az ő igéjét. Galériáin mindenféle korok, vallásos alkotásai ragyogtatták dicsfényüket, festett üvegek, görög ikonok, illusztrált kódex lapok, ókeresztény tekercsek, egy Giotto, pár Rembrandt, egy Rubens és egy El Greco. Ráadásként ott voltak még Joe Cooley saját olajfestményei, amelyek jellemzően bibliai történeteket mutattak be Jobról és Salamonról. Max szemében ezek kóros fekéként lógtak ki a többi kép közül, mégis a legnépszerűbb kiállított műveknek számítottak. Beléptek Joe Cooley rejtekhelyére, amely egy stúdió és egy dolgozószoba keveréke volt, hatalmas a birtokra néző ablakokkal. Egy óriási konferencia asztalt leszámítva akadtak itt munkaasztalok, festőállványok és könyvespolcok is, dugik tömve ritka bibliákkal és vaskos bőrkötésű kötetekkel. Max az asztalra tette a bőr irattartót, felnyitotta a zárakat és kiemelte a belső tárolót. A festmény biztonságosan nyugodott egy pihe-puha fehér pamutágyon. Max széthajtogatta, kiemelte a pamutból, és egy festőállványra helyezte a képet. A falhoz lépett és felkattintott egy kapcsolót, lágy fénybe borítva a festményt. Az ifjú Dávid pásztorként fél kezében karddal áll és magasba emeli Góliát, a filiszteus harcos fejét. Góliát arca a halál maszkja, szeme szája nyitva, homlokán seb, átvágott nyakából vércsöpög. Joe Cooley Barber átszellemülten, csendes ámulatba esve bámulta. Kisebb, mint hittem, jegyezte meg halkan, és sötétebb is. Max vastag mappákat emelt ki az aktatáskájából. Természetesen elhoztam a dokumentumokat a származástörténet igazolására, mondta és kiterítette őket az asztalon, majd kinyitotta azokat a mappákat, amelyek több iratot, mellékletet, könyveket és kézzel írt jegyzeteket tartalmaztak. Joe Cooley tisztában volt vele, hogy Maxnek semmi szüksége sincs a jegyzetekre. Azok neki szóltak. E professzor barátom, már is hozzákezd, mondta. Addig egy ital? Viszki, bor? Csak vizet kérnék. A prédikátor magának viszkit töltött, Maxnek pedig vizet, majd odahúzott egy széket. A munkái időnként nagyon véresek voltak. Bemutatott például lefejezést is, mint jelen esetben. Orgyilkosságok, árulások, mártírrá válás, mind a tökéletes igazság pillanatában ábrázolva. Ez volt az ő tehetsége. Meg tudta ragadni a pillanatot. Élete során négyszer is megfestette ezt a jelenetet, jól mutatva éppen akkori érettségét, amit a két arcról lehet a legjobban leolvasni, magyarázta Max. Ez valószínűleg a második változat, ahol büszkeség tükröződik David arcáról, de egyszerre mély alázat is, a mennyei királyság győzelmeként a sátán erői felett. Max végigfuttatta nyomorék kezét a vászon előtt, szeretettel követve Caravaggio vonalvezetését, mintha elképzelné munka közben a művészt. Annyira biztos volt magában, hogy más művészekkel ellentétben nagyon ritkán használt vázlatokat. Egyenesen az életből festett. Úgynevezett pentimentit, azaz éles festékredőket hagyott hátra, itt és itt. Látod a nyomait? Ilyen egy zseni. Látod? És mindezt olyan gyorsan alkotta, hogy többen azt mondták, úgy dolgozik, mintha Isten kezéből áradna a munkája. Na és azok a fények. Nézd, hogy fordul árnyékba a hús, hogy megy át feketébe a vérvöröse, a fény, hogy fut bele a sötétségbe és a halálba. Mennyire uralta a fényt, vagy pont a sötétséget, attól függ, hogy tekintesz rá. Természetesen a fényt, vágta rá Joe Cooley Barber. Soha nem láttam rajtad korábban, hogy ennyire személyesen érint egy festmény. Max szégyellősen elmosolyodott. Nem sok olyan festmény van, mint ez. És nem sok ilyen festő. Az ő munkája újszerű, brilliáns volt, de annyira nyers, hogy gyakran megrázta az egyházon belüli patronusait, akik szót emeltek szentségtörő vulgáris jellege miatt. Kejnőket használt modellként, és kivágott ruhában festette meg Szűz Máriát. Bébércsókot rakott szentekre, és piszkos körömmel ábrázolta őket. Az egyház elviselhetetlennek tartotta Caravaggiót. Ők azt szerették, ha a szentjeik tökéletesek.
Akár az USA szenátusa, motyogta Joe Cooley a viszkijét szürcsölve.
Az élete ugyanolyan nyers volt, mint a művei. Elkínzott lélek volt. Van, aki szerint őrülete ólommérgezésből adódott a festékei miatt. Mások szerint saját zsenie kínoszta. Akármi is lehetett az ok, kemény életet élt, párbajozott és ivott, kurvázott és szerencsejáték függő volt, bíróságról bíróságra hurcolták. Megtámadott egy pincért a rossz kiszolgálás miatt, és leszúrt egy ügyvédet, akivel összevitatkozott egy prostituálton. Megölt egy rendőrtisztet, megkínozták, és megszökött. Bárki más fele ennyiért is börtönben rohadt volna meg, de amíg sok ellenséget szerzett egyházi berkekben, akadtak hatalmas védelmezői is. Többek között ő itt.
Max egy művészettörténeti kötetben bejelölt oldalt nyitott ki, egy aszketikus kinézetű pap portréjánál.
Ez Scipione Borghese, 5. Pál pápa unokölcse. Ő az a pápa, aki Galileinek parancsba adta, hogy tagadja meg a naprendszerrel kapcsolatos eretnek nézeteit. Pál felemelte Scipionét egy elképesztő hatalommal járó pozícióba. Ő lett az unokölcs bíboros. Zseniális, kegyetlen és nagyon fegyelmezetlen ember volt. Amellett, hogy de facto ő lett a vatikáni kormányzás feje, több olyan címet és hivatalt viselt még, amelyek elképzelhetetlenül gazdaggá tették. Megfélemlített másokat, a lelküket fenyegette. Zsarolással és pápai határozatokkal adókat szedett és egész falvakat szerzett meg magának. Pornográf gyűjteménye mindenre kiterjedt, homoszexualitása óriási botrányokat okozott az egyháznak.
Joe Cooley nem tudta elnyomni örömét.
Valahogy azaz egyház mindig tudta, hogyan nevelje ki az igazi mocsadékokat, jegyezte meg. Minden hibája ellenére a művészetek őszinte pártolója volt. Vagyonát arra használta, hogy lenyűgöző villát emeljen olyan művészek alkotásainak bemutatására, mint Raffaello, Tiziano, Bernini és Caravaggio, aki egy időben a kedvencének számított.
Rokon lélek, mondta Joe Cooley, már persze a fiúkákat leszámítva.
Mindent Isten dicsőségére.
Max egy újabb aktát húzott elő.
Ami a jelen festményt illeti, először az egyházhoz került, magyarázta. Pontosabban először ők lopták el. Borghese agresszívan nekiállt új műalkotásokat gyűjteni, elég, hogy megtanult bánni a hatalmával. Giuseppe Cesari jól menő művész volt, aki egy több mint 100 képből álló jelentős gyűjteményre tett szert, amelybe több Caravaggio is tartozott, mert ő nála dolgozott fiatalabb korában. Borghese megtudta, hogy Cesarinak van egy szakállas puskákból álló gyűjteménye is. Cesari persze ártalmatlan volt, a fegyverek csak egyszerű, de történetesen illegális hobbit jelentettek a számára. Borghese letartóztattatta, az ingóságait elkobozta, őt magát halálra ítélték. Végül mégis felmentették, de csak miután beleegyezett, hogy a festményeit az apostoli hivatalnak adományozza. Pár hónappal később a pápa az összes képet odaajándékozta az unokölcs bíborosnak. Nagyjából ugyanekkor Caravaggio megölt egy embert, akiről úgy hitte, csalt vele szemben a teniszben, és elmenekült Rómából, mert vérdíjat tűzte ki a fejére. Innentől egész életét menekültként élte le, abban reménykedve, hogy Borghese el tud intézni neki egy pápai bűnbocsánatot. Menekült évei alatt készítette el legjobb munkáinak egy részét. Máltán a Johannita lovagrendnek festett, sőt, ő maga is lovag lett, amíg a rend be nem börtönözte verekedésért. Megszökött, de Nápolyban megtámadták és súlyos sérüléseket szenvedett. Valószínűleg a lovagok egy orgyilkosa állt a háttérben. Elindult vissza Rómába, megkapta a bűnbocsánatot, de a sebláz elvitte, mielőtt tudomást szerzett volna róla. Max a fejét rázta.
Még csak 38 éves volt. Képzeld el, miket alkothatott volna, ha kap még 20 évet.
A műkereskedő átolt egy jegyzetkönyvet az asztalon. Ami a festményünket illeti, Borghese csak azért vált meg tőle, mert a birtokába került egy másik változat. Caravaggio küldte neki a számüzetéséből. Ezt a példányt egy Krasinski nevű lengyel gróf megvesztegetésére szánta, három másik festménnyel egyetemben, egy Hannibal Caraccival, egy Rennivel és egy Lanfrancoval, valamint egy rendkívüli égköves erekjetartóval. Összevetettük mindezt Krasinski gróf ingósági jegyzőkönyveivel, halálakor a gróf a tárgyakat a fivérére hagyta, akit a király éppen kijelölt Stavicki püspökének. Amint látod, a tárgyak egy templom készlet listájába voltak véve 1685-ben.
Max előhalászott egy papírt a halomból.
Persze lengyelül van, de bekarikáztam neked a tárgyakat. A festmények és az erekje tartó biztonságban és elfeledve maradtak abban a templomban majdnem 300 évig. Túlélték a tüzeket, lázadásokat. Caravaggio maga is elfeledett ember volt ez alatt az idő alatt, akit majd csak a 20. században fedeznek fel, amikor a hozzáértők felismerik a zseniét.
Joe Cooley felkelt ültéből.
Ideje, még egy italnak. Biztos nem iszol valami erősebbet?
Csak vizet. Még sok mindenen át kell szaladnunk.
Max felnyitott egy megsárgult dokumentumokkal és újságkivágásokkal teli vaskos dossziét. A tetején egy német katonatiszt fekete-fehér fényképe virított. Max átcsúsztatta az asztalon.
SS tiszt, állapította meg Joe Cooley. Jóképű egy ördög.
Walter Beck, bolintott Max. Ezt a fényképet az ezredessé való kinevezése után készítették egy évvel a háború vége előtt.
Joe Cooley hosszasan tanulmányozta a hosszúkás, szögletes arcot és az okos szempárt.
Tökéletes német katonatiszt, mondta.
Jéghideg rohadék így ránézésre.
Max előhúzott egy berlini újságból származó születésbejelentőről készült másolatot.
Otto Beck, egy híres német műkereskedő elsőszülött fia volt.
Beck tulajdonában állt Berlin legrégebbi galériáinak egyike, amelyet Otto nagyapja alapított művész ellátó üzletként. Olajokat kevertek, vásznat árult. A művészek mindig pénztelenek voltak, így Beck sokszor fogadta el alkotásaikat fizetséggyanánt. Otto apja kezdte eladogatni a festményeket. Az üzlet virágzott, Beck galériája 1900-ban már egy nagy kétemeletes épületet foglalt el. A család odafent élt, még az épület alját a galéria és a műhelyek foglalták el, ahol Beck szakemberei a sérült festményeket javították és restaurálták. Művészek, gyűjtők, gondokok seregei hozták a sérült műalkotásokat egész Európából. Walter pár évig az apjának dolgozott. Az üzlethez jó feje volt, de nem szerette különösebben a művészetet. Fiatal és nagyra vágyó emberként magával ragadta a 30-as évek nemzeti szocialista láza. Belépett a náci pártba. Az apja helytelenítette ugyan, de ez nem érdekelte Voltert. Átlátta a politikai helyzetet, és megértette Hitlert. Gyorsan haladt előre a ranglétrán, az apja galériájában elvégzett gyakorlat révén, de végül állást kapott a Sonderaufrang Linzben.
Max, ne németül.
Azt jelenti linci különleges művelet.
Hitler egy titkos terve.
Ő, mint frusztrált művész, úgy vélte, jogot formálhat Európa minden műalkotására.
Megszállottan vágyott arra, hogy egy múzeumot nyithasson Linzben, amelyet Európa kulturális fővárosának szánt a háború után.
A harcok kitörése előtt az ügynökei bejárták Európa múzeumait, galériáit, magángyűjteményeit és kimerítő listát írtak a legfontosabb alkotásokról.
Az eredmény egy kézikönyv lett Hitler seregei számára, hogy mit és honnan hozzanak el, amint meghódítanak egy területet.
Megsegített összeállítani ezt a kézikönyvet, így szerzett róla tudomást, hol van a mi szóban forgó festményünk. A háborút Párizsban kellett volna töltenie, ahol a művészeti alkotások krémjét tárolták, de arrogáns emberként elkövette azt a hibát, hogy magával Alfred Rosenberggel keveredett vitába.
Rosenberg volt a nácik fő ideológusa, a harmadik birodalom egyik leghatalmasabb embere, és Beck hamarosan a keleti frontra irányítva találta magát. Remek tisztnek bizonyult, de még az SS mércéjével mérve is rendkívül kegyetlen volt. Oroszország, Csehszlovákia, Lengyelország. Becknek sikerült elérnie, hogy az egyik legkeresettebb háborús bűnös legyen. Több megsárgult kivágás volt még ott, a legtöbb olyan nyelveken íródott, amelyeket Joe Cooley nem ismert föl. Kelet-európai nyelveken, gondolta, egyik másik pedig héberül. A legtöbben ugyanaz a fotó szerepelt. Nem tudta elolvasni a szövegeket, de egy olyan embert látott, akire vadásznak. A német menetoszlop a hegygerincen fékezett le Stravicki ősi falvacskája fölött. 5 csapatszállító, 2 tank és több kisebb jármű alkotta, egy szétvert sereg szedetvedett maradványa, amely a visszavonulás közepette állt össze. Walter Beck, SS ezredes, egy tető nélküli tiszti kocsiból szállt ki, harctéri távcsővel a kezében. Kinyújtóztatta a lábait, majd nyugodtan végigpásztázta a távcsővel a maguk mögött hagyott utat. A ruszkik nem voltak sehol. Beck embereinek aknái elintézik, hogy legyen még pár órájuk, így időt tudnak szakítani erre a kis elintézni valóra. Beck tudta, hogy a háború már biztosan elveszett, mint ahogy azt is, hogy olyan emberek vadásznak rá, akik nem felejtenek. A megadás egyet jelent a kivégzéssel. Azaz, futni fog, előtte azonban el kell intéznie, hogy az üldözői soha ne akadjanak a nyomára. Figyelmét a falu felé fordította. Kívülről szemlélve úgy tűnt, a háború valahogy elfelejtkezett róla. Látta a régi templom tornyát, mögötte meg a városháza óratornyát. Minden olyan békésnek látszott. Beküldhetné az embereit, hogy keressék meg, amiért jöttek, de mire odaérnének, a helyiek elrejtenék drága kincseiket. Nem maradt ideje játékokra és bujocskára. Hozzáállém a falu papját, a polgármestert és a családját, utasított egy hadnagyot. Már is Standartenführer. És még 25 további falusit, tette hozzá Beck. Amint a tiszt elindult, egy teherautóval egy segéd felállított egy hordozható asztalt és egy széket. Beck leült egy üveg borral, és a nap felé forduló arccal élvezte a meleg sugarakat. A kocsi hamar visszapöfögött az úton. Megállt Beck mellett, aki bort kortyolgatott, még a katonák parancsokat ugatva lögdösték le az embereket a teherautóról. Csupa nő, gyerek és öreg ember volt. A papot, a polgármestert, a polgármester feleségét, lányát és annak kisgyerekét az ezredes elé terelték. A polgármester nagy darab piros posgás arcú férfi volt, a pap magas, vézna komor.
Tiltakoznom kell,
kezdte a polgármester.
Mi csak, civilek?
Egy katona gyomorszájon vágta puskatussal. A polgármester levegőért kapkodva térdre esett, összegörnyedt és elhányta magát.
Semmi szükség erre a kellemetlenségre, közölte Beck. Ha megteszik, amit mondok, mindössze pár tárgyra tartok igényt a templomukból.
A templomot már kifosztották, felelte a pap. Semmi értékes nem maradt itt.
Ez így nem igaz, jelentette ki Beck. Caracci és Caravaggio. Reni Lanfranco. Elmosolyodott. Jól emlékszem? Krasinski gróf ajándékai testvérének a püspöknek.
A pap tekintete megváltozott. Ennél több megerősítésre Becknek nem is volt szüksége.
Uram!
Nyugta a polgármester.
Azokat a képeket elvitték a háború előtt Gdyniába. Igen, Gdynia!
Még mindig fulladozott. Atyám, segítsen már nekem, kérem, fordult Beck a paphoz. Biztosan emlékszik. A kriptában egy hamis fal mögött, vagy egy féltő kézzel elrendezett kőomlás alatt. Biztos, hogy némi kereséssel meg lehetne találni ezeket. Gondolom az ereklye tartó társaságában, kortyolt a borból. Amit ha már itt tartunk, szintén elvinnék, de a tartalmát szívesen itt hagyom. Szent Barnabás egy újja, jól emlékszem? Vagy Hedvig egy bordája, Kázmér haja, vagy Szarkander lábúja? Elnézést, de ezt már nem tudom felidézni. Minden esetre álmomban sem szeretném imáik tárgyától megfosztani magukat. Az órájára pillantott. Attól tartok, nincs sok időm. A bolsevikek mindjárt itt vannak.
Nem tudjuk odaadni azt, ami nincs nálunk, felelte a pap.
Rendben. Beck felugrott, bőrkesztyűjét ledobta az asztalra. Felpattintotta a pisztoly táskáját, és előhúzta a lugerét. Kiválasztott egy idős férfit a tömegből, és lelőtte. Egy asszony térdre esett mellette, hangosan jajgatott, ahogy a test utolsókat rángott. Beck őt is agyonlőtte. A falusiak sikoltozni kezdtek, Beck katonái felfejlődtek körülöttük, fegyverüket célra tartva. Nos, atyám, kérdezte Beck, mit lenne képes feláldozni néhány festmény miatt? Mi a mai ára a templomában a vászonnak, az olajnak és a csecsebecséknek? Egy tucatnyi élet? Mindenki, aki itt van? Vagy az egész faluból szeretne mártírt csinálni? A pap lehúnyta a szemét, keresztet vetett és imára hajtotta a fejét. Beck a homlokához tartotta a lugert. A pap megremegett a forró fém érintésére, de folytatta az imát. Becknek eszébe jutott, hogy lehetséges, csak a pap tudja, hol vannak a tárgyak. Visszalőtte a tokba a pisztolyt, majd a még mindig térdeplő polgármesterhez fordult. Még be sem mutatott a családjának, mondta, és odalépett a kisbabát tartó fiatal nőhöz a polgármester háta mögött. A szépséges leánya, ha nem tévedek. A polgármester kövérkés arca megremegett a félelemtől. Lánya levegőért kapott, és hátralépett, szorosan magához ölelve a kisbabát. Beck a gyerekért nyúlt, és kitépte a nő kezéből. A baba sírni kezdett. Könyörgöm, ne! Kérte a nő csendesen. Könnyek lepték el az arcát. Beck a gyerek arcába gügyögött. Ó, milyen szép csecsemő, mosolygott. Biztosan nagyon büszkék rá. Játékosan fellelendítgette, ahogy a hegygerinc széléhez lépett. A szakadék falát hegyes sziklák alkották. Feldobta a gyereket a levegőbe, mint egy nagybácsi. A baba üvöltése egyre hangosabb lett. Az anya felnyögött és térdre roskadt. Atyám, menj el nekik! Könyörgött a papnak. Beck még magasabbra dobta a gyereket. A sírás már elviselhetetlen volt. Egy asszony elájult, egy másik pedig jajgatott. Igen, atyám, szólt Beck elkapva a babát. Adja el nekem! A pap imádkozott. Beck újra magasba lökte a babát, erősen. A gyerek zokogott. Könyörögve kérem, sírta a polgármester lánya, négy kéz lepkúszva Beck felé a porban. Ne bántsa a gyermekemet! Egy katona az útját állta. A baba minden eddiginél magasabbra repült, anya és gyermeke egyaránt hisztérikusan zokogott. Ersi, kérlek! A polgármester felesége férjét kérlete. Az Isten szerelmére, add már oda neki, amit kér! Beck kis hián elejtette a gyermeket, egy kézzel kapta csak el. A baba rugdalózott és dobálta magát vadul sírt. Ez igazán nehéz dolog ám, mondta Beck. Nem vagyok benne biztos, hogy legközelebb el tudom kapni. Újabb lendületet vett, ám a polgármester megtört.
Ne! Megmutatjuk! Megmutatjuk!
Nem! Csattant fel a pap. Csend legyen! A polgármester nem foglalkozott vele, Beckhez beszélt.
Ha megtesszük, amit kér, békén hagyja a falunkat? Mindünket elenged?
Nem akarok semmi mást maguktól. Erre a szavamat adom. Egy tucat katona kísérte el a polgármestert és a plébánost az egyik teherautón a faluba. Beck visszaadta a kisbabát az anyjának, aztán helyet foglalt és napozni kezdett. 40 percen belül, amikor egy hadnagy jelentette, hogy észlelték az oroszokat, a teherautó visszadöcögött a faluból, értékes rakományával együtt. A pap komoran figyelte, hogy Beck megvizsgálja az ereklye tartót, ezt az arany elefántcsont dobozkát, amelybe rubinköveket és gyöngyöket ágyaztak, majd végignézi a festményeket. Minden pontosan Beck elképzelései szerint alakult. Amikor biztonságosan elpakolták a kincseket, Beck elfoglalta helyét a tiszti kocsiban. Mehetnek, mondta a polgármesternek. Jobb lesz, ha mielőbb elrejtőznek, még mielőtt új orosz uraik ideérnek. Úgy hallottam, nem nagyon szeretik a lengyeleket. A menetoszlop gépeinek motorjai morogva ébredeztek, ahogy a falusiak összeszedték halottaikat és elindultak le a hegyről. A hadnagy odalépett Beck kocsijához.
Standartenführer, készen állunk végrehajtani az utasításokat. A parancsára várunk.
A páncélosok ágyúja falu felé fordultak, hogy életbe léptessék a felperzselt föld taktikát, amit a náci főparancsnokság megkövetelt. Megbocsáthatatlan lenne elpusztítani egy ilyen szép kis falut, mélázott Beck.
több évszázadnyi történelmet nem szabad porrá lőni. Hagynunk kell Stavickit, hadd játszanak vele az oroszok. A távolodó falusiak felé biccentett. Csak a barátainkat itt, semmi többet. Ahogy Beck kocsia lassan megindult, az egyik teherautó oldalán szétnyílt a takaróvászon. Öblös dübörgéssel keltek életre a gépuskák. Fél órával később már elhaltak a sikolyok, elült a por és a füst. A falu előtti mezőn egy hang sem hallatszott a közeledő orosz hadoszlopok zaján kívül. Joe Cooley Barber letette a Stavicki temploma előtt álló emlékmű fényképét, amit a háborúban legyilkolt ártatlanok emlékére emeltek. Istenem, sóhajtotta. Azt hittem, csak a zsidókkal tettek ilyet. Egy dél-amerikai újságból származó újságkivágást vett a kezébe. Beck fényképe látszott rajta. Tehát Beck a festménnyel Dél-Amerikába szökött? Nem, ilyen egyszerű. Sok időmbe került, és rengeteg forrást kellett felhasználnom, hogy összerakhassam a teljes történetet. Az amerikai hadsereg jelentései, CIA dokumentumok, újságírók riportjai, ilyesmik. Meg persze ezek. Max mikrofilm hengereket húzott elő, fehér betűkkel fekete háttéren. Nem volt egyszerű elolvasni őket. A 70-es években találtunk, ez az inkább úgy mondanám, a kelet-német titkos rendőrség, a Stasi talált egy kötek papírt elrejtve egy berlini pincében, az akkori szovjet szektorban. A berlini fal ledöntéséig a papírok maradtak is a Stasi titkos archívumában, de akkor több ezer más dokumentummal együtt közreadták őket. Walter Beck öccsének naplója is közöttük volt, aki kora miatt még kimaradt a lövöldözésből. Ez itt egy másolat. Egy másolat. Németül, sohajtott Joe Cooley. Hát senki sem tud angolul. Van egy fordítás a hátoldalon. Az üzlet jól ment Beckéknek. A nagy háború után a büszke, idős németek eladták a családi örökségüket, hogy lépést tartsanak a brutális inflációval. Jegyzett, a nagy háború az első világháború. A 30-as években már nem csak festmények, hanem ezüst és ékszerek is akadtak. Egyre több nációt üzletelni. Még zsidók is eladhatták ingóságaikat Becknél, legalábbis az 1938-as kristály éjszakáig, utána már túl veszélyes lett volna velük üzletelni. Otto Beck ugyan nem verte át a zsidó ügyfeleit, ám azzal tisztában volt, hogy gyakran hasznot húz üldözöttségükből. 1940-ben már újra háború tombolt, és az üzlet jobban ment, mint valaha. Tisztek tértek haza különböző hadszínterekről, rabolt, eladnivaló műkincsekkel gazdagon felpakolva. Festmények és szőttesek, arany és ezüst. Beck fizette ezekért a legjobb árat. Limuzinok jöttek-mentek, miniszterek és katonatisztek álltak sorba. Hitler saját műkereskedői is itt vásároltak, Göring mindennapos vendégnek számított. Otto Beck megadta nekik, amire vágytak, de négy szem közt kifigurázta a náci kizdését. Matisse és Van Gogh, Kandinsky és Klee, mein Gott, a világ a lába előtt hever, a Führer meg vadászokat és süteményeket nézeget, emlegette nem egyszer ifjabbik fiának. Heinrichet kicsit sem izgatták a fegyverek és a játékok, amelyek kortársait rabul ejtették. Viszont oda volt az apja keze alatt megforduló művészeti alkotásokért. Alig 8 éves múlt, amikor apját elkísérte egy párizsi üzleti útra, és Otto Beck alig bírta előráncigálni a Louvre-ból. Amióta csak meg tudott fogni egy ecsetet, Heinrich minden szabad percét a festészetnek áldozta. Óvatos iparos volt, és erős tehetségről, sőt, zsenialitásról tett tanúbizonyságot. Apja egyik alkalmazottja azt mondta neki, javíthatna a technikáján, ha másolgatná a kedvenc képeit. Heinrich kedvencei a barokk alkotók voltak. Fél tucat próbálkozás után kiemelkedően hozta Velázquezt, ha nincs a friss festék és a repedések hiánya, csak apja legtapasztaltabb restaurátorai tudták volna megkülönböztetni egymástól az eredeti mester és a fiú alkotásait. Ha nem szól közben a háború, Heinrichből sikeres művész lehetett volna. Kitanulta apja munkájának minden csinyát, bínyát, segített a dolgozóknak kijavítani a háború ütötte sebeket a galériába érkező képeken. Bakancsnyomokat, mély vágásokat, golyó ütötte lyukakat.
Még azon is segítettek, ha a felbecsülhetetlen értékű vásznat késsel vágták ki öreg képkeretekből. Mindezek egy olyan háború tanúi voltak, amelyet Heinrich soha nem látott. Amikor a szövetséges bombázások közelebb jutottak, Otto leköltöztette a pincébe a műveket és a családját. A műhelyekben a plafonig halmozták a kereteket és a vásznakat, a család tagjai pedig matracokon aludtak egy kisebb szobában. A nehéz parketta darabok rászkodtak a távoli bombarobbanásoktól, de az üzlet nem állt meg. A galéria látogatói minden héttel egyre kétségbe esettebbek lettek, próbálták menekülésükre és új identitásukra előteremteni a szükséges pénzmagot, vagy egyszerűen csak túl akartak élni. Műremekek, ezüst és készpénz tengere folyt át Beck kezén 1944 és 45 elén. Közeledik a háború, szól az egyik naplóbejegyzés. A lakásban olajfestmények bűze, anya főztjének illata és a félelem szaga terjeng. 1945 tavaszának egyik késő éjjelén Heinrich felkapta a fejét a munkájából, és látta, hogy valaki áll a sötétben. Azonnal tudta, ki az. Walter! Otto hátulról került elő, ahol a könyvelésen dolgozott. A háború kitörése óta csak egyszer találkoztak Walterrel 1941-ben, amikor a náci főparancsnokság a keleti front megnyitására készült. Akkor az SS fekete egyenruháját viselte, most civil ruhákat. Vézna volt, arca kemény, cigarettától és alkoholtól bűzlött. Walter, mondta Otto, jól vagy? Van nálam valami, amit meg kell őriznetek nekem. Hová mész? Faggatta fiát Otto Beck. Walter semmit nem szólt, csak félreállt, két embere pedig egy ládát cipelt be a házba. Walter, kérdeztem valamit, csattant fel idegesen Otto. Ő volt a családfő, ez itt az ő háza, Walter pedig, SS ide vagy oda, mégiscsak a fia. Hová? Ásloch! Walter vadul felképelte és a földre taszította apját. Gondoskodj róla, hogy ez a láda biztonságban maradjon. Megértettél? Otto feje túl kótyagos volt ahhoz, hogy felelni tudjon. Heinrich bólintott helyette. Hallottam, rendben, mondta halkan. Gondoskodunk róla, megígérem. Walter sarkon fordult és elindult fel a lépcsőn. Heinrich bátran utána rohant. Walter, várj! Tábornok lettél? Mit csináltál a háborúban? Megsérültél? Tudod, milyen közel vannak az oroszok? Nem ennél valamit? Walter Beck kilépett az éjszakába, és beült egy várakozó kocsi hátsó ülésére. A jármű azonnal elhúzott, Heinrich ajkára fagyasztva további kérdéseit. Otto Beck ajka felrepett, vérzett, arcán jókora zúzódás lett. Heinrich felsegített egy székbe, és elrohant vízért és törölközőért. Otto elhessegette, üres tekintettel merett a lépcsőre, és alvó feleségére gondolt. Ne mondd el anyádnak, hogy itt volt, kérte Otto Beck, és soha többé nem beszélt Walterről. A ládát a pincébe rejtették el, Otto legféltettebb kincsei mellett, egy fémmel bélelt teremben, hogy szárazon maradjanak. Ott is maradt a háború után is, még azután is, hogy az oroszok eljöttek és Waltert keresték. A volt SS tisztek ellen az oroszok szörnyű hajtóvadászatot és megtorlást rendeltek el, különösen a Walter Beckhez hasonlók ellen, akik megalapozták a hírüket keleten. Egy nap orosz katonák törték be az épület ajtaját. Ottónak csak annyi ideje maradt, hogy a fiát belökje az alsó pincébe és rácsapja a rejtekajtót. Az oroszok agyonverték, a feleségét pedig lelőtték. Szétverték az üzletet, de túl részegek voltak és kevéssé alaposak, így sosem találták meg a rejtekajtót, amely alatt Heinrich reszketett a kincsek között. A katonák három hónapon át vizeltek felbecsülhetetlen értékű festményekre, és vodkát vedeltek, míg Heinrich odalent bujkált, hallgatta a balalajkájukat, lekvárt és állott kenyeret evett, és olajízű vízzel öblítette le. Csak akkor hagyta el a pincét, amikor az oroszok aludtak vagy őrjáratoztak. Úristen, nyögte Joe Cooley. Hogyan élhet túl egy kamaszfiú ilyeneket? Szerencsésebb volt a legtöbbnél, válaszolta Max, hiszen életben maradt. Miután az oroszok távoztak, Heinrich újra kezdte apja vállalkozását Kelet-Berlin megváltozott világában. Ahogy teltek az évek, és Heinrich egy szót sem hallott bátyja felől, már arra gondolt, hogy Walter szovjet hadifogságba került, vagy meghalt. A kettő ugyanazt jelentette. De egy napon megjelent valaki a galériában egy levéllel Voltaire-től, amelyben az állt, hogy át kell adni a ládát most azonnal.
Heinrich csak pár hónapig vezette ezek után a naplóját, magyarázta Max. Az utolsó bejegyzést két nappal azelőtt írta, hogy a Stasi lecsapott volna a galériára. Lehet, hogy tudtak a fekete piaci tevékenységéről. De nincs semmi más, amit Heinrich hátrahagyott volna. Eltűnt.
Max szünetet tartott, ivott egy kortyot. Levette a szemüvegét, és megdörgölte a szemét.
Walter is felszívódott. Sokat segítettek neki az eltűnésben a lehető legmeglepőbb helyekről.
Felemelte a következő dokumentumot, az amerikai hadsereg egy jelentését, és folytatta a történetet.
Walter Beck amerikai hadifogságba került Észak-Oroszország felé menet. A papírjai alapján Horst Schmidtként Wehrmachtos tábori lelkészként azonosították. Egy katonatiszt éppen csak elkezdte a kihallgatását, amikor a súlyosan beteg Beck összeesett súlyos, de szerencsés kimenetelű influenzája miatt. Eszméletlenül a tábori kórházba vitték. Felépülését követően az aktatologatók egyből, minden további kérdezősködés nélkül, a többi hadifogójal közös táborba küldték. Soha nem kellett megmutatnia nekik a felkarját, amelyen az SS vércsoport tetoválás virított, amely azonnal elárulta volna kiiső valójában. Az általános amnestia után 3 évig egy olajfaligetben dolgozott egy farmon, amelyet egy SS szimpatizáns tartott fent. Az illető egy föld alatti mozgalom tagjaként működött, és volt nácik mentésén fáradozott. Egy napon Walter kapott egy csomagot, benne vörös kereszt igazolványokkal és egy argentin bevándorlási engedéllyel, amelyet Eloá Hudál osztrák püspök intézett el neki a Vatikánban. 1948-ban Buenos Airesbe utazott egy horvát tengerjáron, ahol egy német menekülteket magába foglaló argentin katolikus közösség fogadta be. Először egy nyereggyárban helyezkedett el betanított munkásként, de a kapcsolati hálójának köszönhetően hamarosan a Perón kormányzat alkalmazásába került, ahol szükség volt a Beckhez hasonló emberekre a katonaság kiképzéséhez. Nem sokkal később a CIA is megkereste Becket, ők a pénzükért cserébe mindössze folyamatos pletyka áradatot vártak tőle olyanokról, akiket még otthon ismert meg Németországban, és emellett hajlandóak voltak eltitkolni, hogy kicsoda valójában. Beck nagy lábon élhetett, örömmel szolgált egyszerre 2 urat. Elvette feleségül egy gyár örökös nőjét, biztosnak érezhette a jövőjét. Nagyjából 10 év múlva fordultak rosszra a dolgok. Az amerikaiak megunták a pletykáit, és elzárták a pénzcsapokat. Aztán egy izraeli osztag elrabolta Adolf Eichmann-t, aki határozottan közel lakott Beckhez. Argentína többé nem volt biztonságos. Pénzre volt szüksége. Egy szó nélkül otthagyta a feleségét és illegalitásba vonult, egy vele rokon szenvező argentin diplomata pincéjében bujkált. Felhasználta kapcsolatait és elküldött egy embert Berlinbe, apja galériájába, hogy szerezze meg a ládát, amit még 1945-ben hagyott ott. A doboz egy diplomata szállítmányban utazott Argentináig, ezzel a költséges, de gyakran használt módszerrel utaztatták ki a nácik törvénytelen javaikat Európából. Beck szétszedette az erekje tartót, beolvasztotta az aranyat, az égköveket pedig befoglaltatta, és eladta. A festmények közül is megvált néhánytól. Picasso és Chagall akkor tájt igen kelendő modern munkáitól. Majd Paraguayba utazott. Az államelnöke Alfredo Stroessner már jó ideje bújtatott nácikat. Beck majdnem 1 évtizedet leélt Asunciónban, rendszeres bérleti díjat fizetett a védelemért, de egyre rosszabbul érezte magát. Stroessner kormányának irányíthatatlanul búrjánzó korrupcióját látva. Becstelen emberek fillérekért is eladhatták volna a zsidóknak, akik úgy tűnt képtelenek annyiban hagyni a rég elmúlt háború sérelmeit. Joseph Mengele egyik legfontosabb célpontjuk is Paraguayban bujkált. Egy napon Beck észrevette, hogy 2 fiatalember figyeli a kávézóban. Úgy tűnt nem ismerik egymást, az egyik egy biciklin ült, a másik újságot olvasott, de Beck növekvő paranoiájának hála már úgy látta, mintha dávidcsillagot viselnének magukon. Követték, de lerázta őket. Nem is ment haza, csak a rejtek helyéről összeszedte értékeit, és La Pazba menekült. Így jutunk el Viktor Maszlovhoz, folytatta Max.
Vaskos papírköteget húzott elő egy dossziéból. Viktor főszerepet játszott a New York Times-ban egy nemzetközi fegyvernepperekről szóló cikk sorozatban. Viktor Maslov a semmiből indult, az unokatestvérével együtt kezdett el dolgozni, aki beszerzett valahonnan egy második világháborús amerikai bombázót, és átalakította szállításra. Az unokatestvér nem volt valami nagy üzletember, ellentétben Maslovval. Megtanult repülőt vezetni, és hamarosan nekiállt fekete piaci árukat szállítani Horvátországba és Jugoszláviába, Görögországba vagy Magyarországra. Eleinte leginkább gabonával és liszttel kereskedett, aztán sörrel és viszkivel, veszélyes éjszakai landolásokat is vállalva. Közben kiépült Európában és Afrikában a partner hálózata, hamarosan már két repülővel szállított. A viszki mellé felvette a kínálatba a kézi fegyvereket, amelyek teljesen kiszorították az italt, és rövidesen csak a fegyverek maradtak. A helyi konfliktusokkal együtt nőttek az ő lehetősége is. A flottája hamarosan egy akkora Iljuzin 76-os repülővel bővült, amely elég nagy volt tankok szállításához is. Amerikában és Európában vásárolt, és a világon mindenhol árult, kínosan ügyelve a számlákra és a kimutatásokra, hogy a nemzetközi törvénnyel összhangban intézhesse az üzletet. Despoták és gyilkosok világában forgolódott, ahol nem lehet ravasság és kegyetlenség nélkül túlélni. Ahol ő dolgozott, ott hullottak az emberek, vagy az általa eladott fegyverek ölték meg őket, vagy a vállalkozása árny oldalai miatt kellett eltűniük. A fegyverkereskedelem szürke világának urává vált, védték minden ország hatalmasainak az érdekei. A kormányok egyik nap elítélően nyilatkoztak róla, másnap pedig üzletet kötöttek vele. A sajtóban a halál kalmárának nevezték. Újságok képes beszámolói mutatták be a fegyverei által okozott pusztítást, gyakran ugyanabban a számban, amely a magánéletéről is szólt. A világ egyik legkívánatosabb aglegényeként rendezkedett be Los Angelesben, és Párizsban egyaránt, szerette a szerencsejátékokat és fényűző ízlést fejlesztett ki ruházkodás és nők terén. Egyetlen igazi, őszinte szenvedélye volt a szép művészet. Gyűjtötte, tanulmányozta és meghatódott tőle. Képezte magát, hosszú órákat töltött galériákban és múzeumokban világszerte. A gyűjteménye jó hírű aukciós házak és kereskedők mellett gyakran kevésbé törvényes forrásokból ismerített. Nem csak szerette a művészetet, hanem valutaként használta is, ha egy kormány pénzügyi nehézségei gátolták a tranzakciók létrejöttét. 1981-ben Maslov Bolíviában tárgyalt egy nagyobb fegyverüzletről, Luis García Medza tábornokkal, az ország kegyetlen új elnökével. 1980-ban egy meghökkentő szövetséges csapat segítette Medzát hatalomra, amelyben Roberto Suárez drogkartelje mellett egy Klaus Barbie, a Lioni Mészáros néven elhíresült gestápó ügynök által vezetett náci és újfasiszta csoport is benne volt. Maslov nem szeretett drogpénzekből finanszírozott partnerekkel üzletelni, mert azok mágnesként vonzották a DEA figyelmét, amelytől a férfi jobban tartott, mint a drogbároktól. Jegyzett, DEA az Egyesült Államok kábítószerkereskedelem ellen küzdő állami rendőri szerve, amelynek feladatai közé tartozik a külföldi beavatkozások levezénylése is, ha egy nyomozás szálai az országon kívülre vezetnek. Azok legalább valamiféle etika mentén dolgoztak, de az ügynökség Maslov több konkurensét is aljas, turva módszerekkel szerelte le korábban. Örült az illetők bukásának, ám semmi esetre sem szeretett volna csatlakozni hozzájuk. Maslov a La Paz-i Palacio Quemado-ban tartózkodott egy nehéz tárgyalás sorozat után, amelynek során felmérte Medzát. Megbízhatatlan bolondnak vélte, aki fél évnél tovább semmiképpen sem fogja tudni megtartani a hatalmát. Medza rendelése igen nagy volt, de több fegyvert akart, mint amennyit ki tudott fizetni, különös tekintettel a fél automata fegyverekre és gránátvetőkre. Közel 8 millió dollárral maradt el a Maslov által megszabott ártól. Medzának kevés készpénze volt, és drogokkal szeretett volna fizetni, ráadásul őszintén megdöbbentnek tűnt, amikor Maslov hangosan kinevette az ajánlatot. Aztán a humort hívta segítségül, és felvetette, hogy a csempész adjon fegyvereket hitelre. Maslov idegesen hagyta magára a diktátort, hogy konzultálhasson a tanácsadóival. Akkor történt, hogy szinte oda sem figyelve felfedezte a Caravaggiót. majdnem elsétált mellette. Csak egy sötét festmény egy sötét sarokban fél tucat másik kép között fellógatva egy falon, amelyet bolíviai diktátorok aranyal keretezett képmásai díszítettek, bár még ők is eltörpültek a csatatéren győzedelmes, ágaskodó, lovon ülő Simon Bolívar mellett. A festményen nem látott aláírást, de Maslov olyan biztonsággal ismerte fel a művészt, mint a saját arcát reggel a tükörben. A falon lógó összes kép értékes volt, de igazán csak ez az egy számított neki. Maslov visszatért a tárgyalásra.
Amint azzal bizonyára tisztában van, uram, lelkes műgyűjtő vagyok. Láttam 4-5 olyan alkotást itt, amelyek érdekelhetnek. Talán mégis találhatnánk valami olyan megoldást, ami segít a készpénzzel kapcsolatos nehézségeken.
Azokkal semmit sem tehetünk, legalábbis egyelőre nem. Egy új támogatónk tulajdonában állnak, Barbie barátjái, egy bizonyos Beck ezredesé. Pat helyzet? Az ő becslése az értékükről attól tartok igen magas.
Ha nem vagyok túl tolakodó, mire vágyik Beck ezredes?
Ámire mindegyik, felelte megvetően Medza. Pénzre és diplomata útlevélre. Azt állítja, a képek 8 millió dollárt érnek. A mi szakértünk legfeljebb 4-re taksálta őket.
Maslov ismerte az emberüket, a Nemzeti Múzeum igazgatóját, aki arra tette fel az életét, hogy minél több képet szerezzen be hadvezérekről és a lovukról. Kolosszális mértékben kellett idiótának lennie ahhoz, hogy ezt ne vegye észre, de szemlátomást így történt.
A szakértőjük ostoba, mondta Maslov. Meg lehet, de mindegy is. Hívtunk egy specialistát Párizsból, hogy simítsa el az ellentéteket.
Maslov vállat vont.
Már hogy gondolják, de én megadnám Beck 8-asát. Ma viszont elutazom. Ajánlatom csak akkor érvényes, ha itt és most megkötjük az üzletet. Ha így lesz, a hét vége előtt megkapják a fegyvereket.
Az egész megrendelést. Medza alig tudta leplezni meglepetését, de azonnal felismerte a lehetőséget.
Sajnos, barátom, nem ilyen egyszerű a dolog. Ajánlata ugyan rendkívül bőkezű, de a festmények nem ajándékba érkeztek ide. Beck ezredes pénzt akar látni a dologból.
Mennyit? Beck 2 milliót kért.
3 milliót szeretne, sóhajtotta Medza. Miért nem veti börtönbe és tartja meg az egészet? Beck német barátai továbbra is támogatnak minket, nem szabad elidegenítenünk őket. Emellett ezek itt nem a végső tartalékai. Még szükségünk lehet a férfira.
Rendben, bolintott Maslov. Személyesen én magam viszem el az ezredesnek a pénzt.
Na de, motyogta Medza. Vesztett.
Ragaszkodom hozzá.
Maslov felkelt a székéből.
Akkor megállapodtunk?
Azon az éjjelen Caravaggio, Velázquez, Picasso, Braque és még pár mások elkísérték Maslovot Los Angelesbe. A repülőről felhívta Torrelio tábornokot, a belügyminisztert, aki csak az alkalmat kereste a Medza diktatúra megbuktatására. Nem gyakran árult el az ügyfeleit, de tudta, hogy vesztes lóra nem érdemes tenni. Torrelio tábornok magán kívül volt az örömtől, hogy ilyen jó fülest kap egy fegyverszállítmányról, és el is utalt 2 milliót hálából a fegyverekért Maslovnak, aki nagyon jól tudta, hogy a pénz a díjétől származik. Ettől csak még szívesebben fogadta el. Egy héttel később La Paz környékén egy mindentől távol eső reptérre megérkezett a megígért fegyverszállítmány. Torrelio emberei rajta ütöttek a diktátor katonáin, és megszerezték a rakományt, amelyet Maslov Medzának adott el. Az ifjú Medza diktatúra ezzel már is a hanyatlás útjára lépett. Egy bolíviai ezredes üzenetet küldött Walter Becknek, és megszervezte a találkozót, hogy kifizessék, és megkaphassa új útlevelét. Beck precízen megérkezett, abban a biztos tudatban, hogy a bolíviai tábornokok állták a szavukat. 18 órával később az eszméletlen Walter Becket kiemelték Tel Avivban egy repülőgépből, és egy viharvert furgon hátsó ülésére fektették. Elrablói nem is próbálták megismételni az Eichmann per nemzetközi szenzációját. Beck mesztelenül tért magához a Negev sivatagban egy döngölt padlójú sötét kis cellában, amelynek ablaka sem volt, csak egy apró lyuk. Véresre verte az öklét a falakon, miközben olyan embereknek kiabált, akik nem is akarták meghallgatni őt. Pokoli forróságtól remegett a levegő.
Vizet!
üvöltötte. Ti állatok! Bolíviában elterjedt, hogy az izraeliek elrabolták Becket. Izrael tagadott. Mindenki más pedig jól tudta, hogy hazudnak. Max lecsukta a Walter Beckről és Viktor Maslowról szóló aktát.
És nagyjából ennyi, mondta.
Nagyjából, bolintott Joe Cooley. De még mindig ott a nyilvánvaló kérdés. Hogyan vált meg egy olyan ember, mint Viktor Maslow egy ilyen festménytől? Hogyan került hozzád?
Egy kis stílű tolvajon, bizonyos Lonnin keresztül. Az egyik legértékesebb ügyfél, akivel valaha is együtt dolgoztam.
Max előszedett még egy újságkivágást rajta a saját fotójával. Emlékszel erre? Max tehetsége az volt, hogy olvasott az emberek gondolataiban. Tévedett néha, de nem túl gyakran, és a féleme attól, hogy Lonnie Mack valami gazemberség vagy csalás miatt kereste fel minden előzmény nélkül, azonnal eloszlott, amint találkoztak. A beszélgetés végén teljesen biztos volt benne, hogy Lonnie Mack képe valódi. Néha előfordult ez a műalkotások világában. Egy Rembrandtot találnak egy lomtalanításnál, egy Braque kerül elő Sally néni padlásáról. És aztán itt vannak az olyan emberek, mint Lonnie, a Pitianer tolvajok, akik belebotlanak az aranybányákba. Lonnie Vézna ideges, de udvarias emberke volt, aggódott, hogy megbízhat-e Maxben. Először azt állította, hogy egy barátja emelte el a festményt, de ezt a hazugságot végül elég hamar feladta.
Tehát akkor megbízhatok magában úgy is, hogyha... Nos, a lopott?
Nem, mintha ilyet tettem volna, vagy ilyesmi, csak ismerek valakit.
Kérem, Mr. Mack, legyen őszinte velem.
Max legyintett.
Ha nem tudok segíteni, azt is meg fogom mondani. Vannak lehetőségek ilyen esetekben, például visszajutatni a képet a tulajnak, vagy az ő biztosítójának egy kis jutalom fejében. Ezt névtelenül is meg lehet tenni.
Tényleg? Lonnie szeme felcsillant ennek hallatára.
Na, akkor rendben. Tudja, én egy termeszírtó vagyok.
Elnézést, ő micsoda?
Termeszek. Tudja, bogarak.
Á! Max felvonta a szemöldökét. Nem értette.
A bátyámnak, Franknek van egy cége. Termeszeket írtunk. Sok kárt okoznak, tudja. Ezen a maga galériáján is átmennének egy hét alatt. Csak egy módon lehet őket megölni, gázzal.
Gázzal?
Ja, szulfuril fluoriddal. Be kell csomagolnunk az egész házat kátrányos ponyvába, három napba is beletelik. Én kezelem a riasztókat, hogy biztonságban legyen a ház, miután kiürítettük. Meg szoktam mondani a tulajoknak, hogy cseréljék ki a kódokat, de nekem ez annak idején tananyag voltam. Meg tudom bütykölni a gépet, hogy be tudjak menni, még azután is, ha kódot váltanak.
Megnézem a házat, hogy mit lehetne később elemelni.
Elgázosítjuk a termeszeket, levesszük a ponyvát, és kész.
Aztán pár héttel vagy hónappal később visszatérek, és viszem a cuccot. Soha nem túl sokat, vagy ilyesmi, csak olyan dolgokat, amelyeket egyszerű pénzé tenni.
Nem kockázatos ez.
Dehogy, ez a könnyű része.
Kifelé menet, beindítom a riasztót, aztán betörök egy ablakot vagy egy ajtót, szól a riasztó, kijön a rendőrség, aztán csókolom. Azt hiszik, sima betörés.
Max ledöbbent.
És így jutott hozzá ehhez a festményhez? Egy termeszírtás során?
Lonnie készségesen bologatott.
Micsoda ház volt, hallja? Valami nagy üzletemberé vagy ilyesmi. Nem is találkoztam vele. Azt mondták, mindig utazik. Igazi nagy ágyú. Én csak egy másik fickóval beszéltem, azt mondta, ő a kurátor.
Már se tudtam, mi az, amíg meg nem mondta. Ő ugye a cuccokra.
Anyám, mennyi minden volt abban a házban? Márvány szobrok, mint valami múzeumban. A folyosókon bronzok, mindenütt festmények, meg antik bútorok. Egyébként nem tetszettem. Úgy éreztem, a termeszek még szebbé is tehetnék a placot, de ilyet nem mondunk az ügyfélnek. Körülnéztünk, és basszus, tényleg ott vannak a termeszek. Az örülékükből látszik, ilyen kis halmocskákat hagynak maguk után, tudta ezt? Látja a halmocskákat, aztán rövidesen a fejére omlik a háza. A kurátor a festmények miatt parázott. Megmondtam neki, hogy valószínűleg az egyik ilyen keretben hozták be magukkal a termeszeket is. Bora Boráról, vagy mit tudom én honnan, meg hogy a gáz megöli őket, de másban nem tesz kárt, kivéve a kaját, meg a kutyákat, meg ilyeneket.
Azt mondta, hogy nem vállalhat kockázatot, és eltávolította a képeket a keretekből.
Kihívott egy páncélautós céget, hogy azok mindent elszállítsanak.
Ekkor ért engem a szerencse. A srácaink pont készülöttek, tudja, mindenütt vászon, műanyag, meg mindenféle más. Ezek az arcok meg dobozolják a képeket, tök fehér kesztyűs sem minden. Időpocsékolás nagy üzemben, de nem az én pénzem, nem igaz? Minimum 100 láda, tele volt velük a ház, de ez nem is érdekelt, mert éppen a konyhában nézegettem azt a jó kis réz étkészletet, meg az edényeket. Végeztek, aláírtak a papírjaikat, aztán elhajtottak a páncélautók, nekem meg ki kellett terelnem mindenkit, ami ugye a munkám, és eléggé oda kell figyelnem, nehogy bezárjunk és elgázosítsunk valakit. Akkor láttam, hogy egy ládát ott felejtettek. Félig eltakarta a műanyagunk, ők meg nem vették észre, na. Á, se tudtam, mi van benne, de tudtam, hogy minden aggodalom nélkül elvihetem, mert aláírták a papírokat, szóval ha fel is tűnik nekik valami, a páncélautósokra fognak gyanakodni. Mert valami biztosító megfizet. Nagyon utálom a biztosító társaságokat, tudja? Úgyhogy elhoztam onnan. Lonnie vállat vont. Könnyen ment, de meg kell mondanom, nagyon csalódott voltam, amikor kinyitottam a dobozt. Csilliárd dollárnyi cucc közül, ami a házban volt, nekem csak egy vén festmény jutott. Ráadásul elég csúnya is. Egy kisrác felemeli azt a szakállas fejet, minden csupa vér. Hát nem éppen valami olyasmi, amit a tévé mellé lógatna az ember, nem? A francba. Hát semmit sem tudok a festményekkel kezdeni. Arra gondoltam, hogy kidobom, vagy visszaviszem, és ott hagyom a verandán. Senki nem tudná meg, hogy én vittem el. Az egyetlen festmény, amit valaha lenyúltam, egy szövetkép volt. Azt mondták, Elvis Presleynek készült. Vagy hogy ő készítette. Tök mindegy, kaptam érte 800 dolcsit, úgyhogy elég boldog voltam. Szóval lövésem sem volt, mit tegyek vele, úgyhogy felszögeltem a falra a műhelyben. Aztán egy nap Della, a nőm, aki egy szépségszalonban dolgozik, na, egy nap, úgy 5 évvel később, hazahozott egyet a magazinok közül, amiket a vendégeknek szoktak kitenni. Volt benne egy cikk valami elveszett festményről. A kép hasonlított az enyémre, csak Olaszországban vagy hol lóg. Tudtam, hogy az enyém is idős lehet, szóval csak arra gondoltam, az enyém is lehet igazi. Úgyhogy hazavittem és megmutattam Dellának, aztán fellógattuk a konyhaasztal fölé. És így talált meg engem, mondta Max. 30 év alatt egyetlen egyszer merült fel valami stikli a Wolf galériával kapcsolatban. Szenzációs sztori volt, híres ügyfelek szólaltak meg, és állították, hogy Wolf lopott festményt adott el a fekete piacon. Max rengetegszer megtette ezt, de pont abban az esetben, amivel a cikk vádolta, nem. Semmi következménye nem lett az egésznek, csak egy per, amelyet Max megnyert, na, meg az ismertség, amit nem bánt különösebben. A cikket ugyanabban a számban hozták le, mint amelyikben az elveszett Caravaggio-ról írtak. Bizony, borintott büszkén Lonnie. Olvastam a cikket. Szóval, Mr. Max Wolf, mit gondol? Tud nekem segíteni? Joe Cooley harsogva nevetett. Képzeld el, vigyorgott. Egy Caravaggio lóg a lakó kocsiban a spagetti szósz mellett. Max mosolygott. Azt hiszem, Caravaggio-nak tetszett volna a dolog. Lezárta és megveregette az irattartót. Hát íme. Elég egyszerű származás történet, ami azt illeti. Átok a kárhozat hátán, ahogy egy tudós mondta. Talán az alkotó reflexiója, vállat vont. Eve csak egy gyönyörű festmény. Nos, elégedett vagy? Már akkor elégedett voltam, Max barátom, amikor azt mondtad, megvehetem ezt a képet, felelte a prédikátor. De azért kíváncsi is vagyok. Miért jöttél hozzám? Miért nem vitted vissza Maslownak? Egyszerű gazdasági érdekből. Elég jól ismerem Viktor Maslovot. A megtalálónak járó jutalmat fizetnék ki nekem, kétségkívül bőkezűen, de ez akkor is csupán egy jutalom lenne. Te viszont többet fizetsz majd érte. E még mindig csak a tényleges érték töredékét, mégis sokkal többet. Ráadásul te sem fogod a széles közönség előtt mutogatni, ahogy Viktor sem tenni. Ha megpróbálnád, szégyenteljes, végtelen per áradatra számíthatnál, mert a festmény korábbi tulajdonosai biztosan megpróbálnák visszakapni azt, ami egykor az övék volt. Semmi hírverés, semmi gond. A festmény kielégíti majd a hiúságod. De bocsáss meg, hogy ezt mondom, de így van, nem igaz? Jól fogsz bánni vele, és az örököseidre hagyod a tulajdon jogi problémákat. Ami Viktort illeti,
Ő földhöz ragadt. Mindig jól bántam vele, értéktelen ügyfélként, de nem vagyok az adósa.
Ő elvesztett egy festményt, én találtam egyet. Nem vagyok sem tolvaj, sem Viktor Kopója. Csak egy egyszerű műkereskedő.
Ezen Joe Cooley ismét nevetett.
Egyszerű mi? Megcsóválta a fejét. De nekem pont megfelel.
Na, azt hiszem, most már innék egy pohár bort, szólt Max. Joe Cooley töltött neki, magának pedig egy dupla viszkit. Felvette a telefont és beszélt az üzleti koordinátorával, aki felhívta a bankárjukat. New York, Bahama, Kajmán-szigetek, a pénz fénysebességgel száguldott, amíg Max gondolataiba merülve szürcsölgette a borát. Amikor megkapta a saját bankárától a visszaigazolást, talpra kászálódott, Joe Cooley pedig segített neki összeszedni a dolgait.
Akkor ezzel megvolnánk? Biccentett Max.
Meg, mondta Joe Cooley Barber.
A jóságos Isten mosolyog, hogy ez a szegény festmény végre otthonra lelt egy áldott helyen. Egy új, aranyozott bejegyzés születik a származás történetben.
A magánrepülő felszállt. Max gyönyörködve nézte a Pikes Peak felett lemenő napot. Szíve teljesen megnyugodott, békésen aludt a repülőúton. Manhattani irodájából felhívta Lonnie Mac-et, aki extatikus állapotba került a hírtől, hogy $500,000 üti a markát egy festményért, amelyet kis híján kidobott a szemétbe.
Holnap megkapja a pénzt, közölte vele Max. De újra figyelmeztetnem kell, hogy senkinek ne szóljon egy szót se erről az egészről.
Viccel velem? Kérdezett vissza Lonnie sértetten, kitörő örömét kissé megszelídítette Max óvatossága.
Soha nem beszélek a melóimról.
Persze, hogy nem, felelte Max.
Csak óvatos vagyok. Adjon meg egy találkozó helyet, valami biztosat. Válasszon.
Lonnie egy kicsit gondolkodott, aztán megadott egy címet. Max hallotta, hogy kiabálással ad hangot az örömének, ahogy lerakták a telefont. Aztán Max elintézett még egy hívást.
Viktor? Szia itt, Max. Nagyon jól. Köszönöm a kérdésedet. De figyelj, jó hírem van. Visszaszereztem a festményedet.
Igen,
a Caravaggiót.
Elmosolyodott Maslow reakcióját hallva. Az összes ügyfele közül ő szerette a legjobban a művészetet.
Igen, teljesen biztos vagyok benne.
Jó állapotban, ahhoz képest, hogy egy műhelyben lógott évekig.
Hiszed vagy sem, spagetti szószfoltak voltak rajta, de semmi sérülés. Megtisztítottam a műhelyben, jobb, mint újkorában.
Ja, igen.
Most is épp Dávid szemébe nézek.
Lehellett finoman megérintette a pásztor arcát.
Nincs még egy ilyen elsöprő erejű műalkotás, barátom. A jó legyőzi a gonoszt.
Max röviden elmondta Maslownak, hogyan szerezte vissza a festményt.
Igen, nevetett. Ennyire könnyen ment.
Szerencse kérdés ennyi.
Jó gyerek ez, Viktor. 500,000 ígértem neki, szerény összeg, úgy hiszem, még akkor is, ha ellopta azt a festményt.
Igen, igen, jó.
Elintézett helyettem?
Na várj!
Pillanat, megkeresem a papírt.
Megveregette a zsebeit, aztán rájött, hogy a lap még az asztalon van. Beolvasta a címet.
Igen, igen, az lesz az. Hátra van még a megtalálónak járó jutalom, mondta Viktor Maslow. 500,000-ra gondoltam.
Ugyan, Viktor, kedves ügyfelem vagy, de ez akkor is túlságosan nagyvonalú.
Az a festmény ennek a sokszorosát éri a számomra.
Már abban a hitben éltem, hogy örökre elveszett.
Úgy gondoltam, csak is a kurátorom tehette.
Viktor nevetett.
És mind végig a termeszírtónál volt.
Max tudta, hogy Viktor kurátora a lopás után nem sokkal autóbalesetben elhunyt.
De csak akkor fogadom el a pénzedet, ha már nálad van a festmény biztonságban, mondta Max. Egyelőre csak küldj el érte valakit.
Nem tudott ellenállni a kísértésnek, muszáj volt egy kicsit odaböknie.
De valami agyassat légy szíves, szörnyű lenne újra elveszíteni.
Másnap Lonnie Mac az ígéretnek megfelelően megkapta a pénzét egy alumínium aktatáskában, szépen sorba rakott bankok képében, amelyet egy olyan ember adott át neki, akit nem is ismert. Hazavitte Dellának egy üveg méregdrága pezsgővel együtt, és már is elkezdték tervezgetni az utazásukat Las Vegasba. Aznap éjjel a híradókban vezető hír volt a váratlan robbanás egy lakókocsi parkban, amelyet gázszivárgás okozott.
A hírcsatornák helikopterei drámai képeket mutattak a robbanás okozta tűzről és füstoszlopról. Fél tucat lakókocsi pusztult el, a halottak száma egyelőre ismeretlen. Ez volt az üzletnek az a része, amit Max a legkevésbé élvezett. De nem hagyhatta, hogy Lonnie különböző mesékkel etesse a sajtot, vagy azt, hogy évről évre felbukkanjon a küszöbön, és a hallgatásáért cserébe újabb pénzeket követeljen. Viktor Maslov új kurátora két testőr jelenlétében személyesen vette át a Caravaggiót, a szája fülig ért a lelkesedéstől, amint meglátta. Pár nappal később Viktor elutalta a megtalálónak járó jutalom összegét Maxnek, bár levonta belőle azt a részt, amit Lonnival együtt elfüstölt. Maxnek most már csak azt kellett eldöntenie, hogy mit kezdjen az eredeti Caravaggióval, amely még mindig az irodájában pihent. Volt természetesen pár részlet, amit kihagyott a Joe Cooley-nak elmesélt származás történetből, főleg Heinrich Beck, Walter öccse kapcsán. A fiú naplója véget ért a Stasi rajtaütésével, de a története nem. Az oroszok, akik megölték a szüleit, pár hónapra elfoglalták Beck házát, ez alatt a fiú a rejtek ajtó mögött bújkált a pincében. Csak éjjel osont elő vízért és élelemért, a ritka biztonságos időszakokban. A csapóajtó mögött Heinrich a hosszú, magányos napokat festegetéssel töltötte. Bár gyönyörű műalkotások vették körül, nem volt friss vászna, így az általa legkevesebbre tartott művekre festett, új dolgokat próbált ki, aztán lekaparta a vásznat és újrakezdte. Másolással is foglalkozott, megtanulta utánozni az ecset használatot, a színeket, mélységeket, nagy örömét lelte abban, hogy a másolatai mennyire jók, és hogy milyen sokat tanult a másolással. Az eredetik közül természetesen a bátya dobozából is válogatott. Minél többet tanulmányozta Heinrich Caravaggiót, annál inkább oda volt érte. 6 másolatot készített róla, de csak 2 tartott meg, a másik 4 újra hasznosította. Tudta, hogy az a 2 másolat a legjobb, amit valaha is készített. Az oroszok végül elhagyták a galériát, ő pedig előjöhetett a rejtek helyéről. A háború utáni Berlinben kemény volt az élet, Heinrich viszont tudta, hogyan kell túlélni. A műkincsekkel való kereskedelem még mindig egyszerűen ment, sőt, jobbnak is bizonyult, mint a készpénz, ha az ember tudta, mit csinál, és volt a kapcsolatai. Heinrichnek mindkettő megvolt, a műkincsek és a kapcsolatok is. Rengeteg festmény volt a pincében, amelyek túlélték Heinrichkel a megszállást, ő pedig neki látott kereskedni velük. Hosszú időn át javarészt titokban intézte az üzletet, névtelenektől vásárolt és arctalanoknak adott el, frissen megalázott németeket alkalmazott, akik megtagadva a múltat, most orosz urak előtt hajlongtak, és éppen csak elkezdték kitanulni a korrupt bolsevik rendszer nüanszait. Hamarosan felmerült Heinrichben, hogy eladja a saját készítésű másolatokat is. Ez könnyűnek bizonyult, főleg az új felsőbb társadalmi osztályban. Az új gazdag réteg képviselőinek volt pénzük, de semmit sem tudtak a művészetről. Heinrich tudta, hogy apja undorodott volna a dologtól, de az apja halott volt, ő meg nem, és ez az alapigazság maradt az egyetlen, ami kicsit is számított. Új másolatokat festett, kereskedett és fizetett velük, és túlélt, ahogy a harc kezdett emlékké válni. Berlin lassan újjáépült, és a rádiók egy új, hidegebb háborúról beszéltek. Walter fagyos üzenete vette rá, hogy tegyen úgy, ahogy végül is cselekedett, a rövid levél, amelyben követelte, hogy adja át a ládát az ügynökének. Heinrich ösztönösen cselekedett, dűből és szégyenből amiatt, amit Walter tett a család jó hírével, a szüleiért, akiknek Walter múltja miatt kellett meghalniuk, és az üzenetért, amely engedelmességet követelt, anélkül, hogy bármit is kérdezett volna róla vagy a családról. A bátyának az egyik másolatot küldte el a Caravaggióból, mert biztosra vette, hogy Walter soha nem fog rájönni. A Stasi rajtaütése mutatta meg neki, mekkorát tévedett. Éjszaka jöttek, amikor a galéria bezárt, ő pedig egyedül maradt. Nemcsak, hogy a Stasi emberei voltak, de régen az SS kötelékében harcoltak, és nagyon jól tudták, mit keresnek. Megkérdezték, hová rejtette az eredeti festményt. Minél inkább tagadta, hogy tudná, miről beszélnek, annál jobban ütötték. Ostoba vagy, mondta az egyikük. A bátyád minden festményt megjelölt. Arról hiányzott a jelölés, amit küldtél neki. Heinrich nem adta át a képet. Úgy döntött, előbb hal meg, mint hogy hagyja, hogy Walteri legyen.
A stázisok is ilyen teljesítették a kívánságát, olyan kegyetlenül összeverték. Kész vagyont harácsolt össze maguknak a többi alkotással, megtöltötték teherautójuk hátulját vásznakkal, mindent elvittek, amit csak bírtak. Mielőtt ott hagyták volna, az egyik férfi eloldozta Henrik jobbját, és kihúzta a munkapad fölé.
A bátyád azt mondta, hagyjunk életben,
jegyezte meg, miközben Henrik hasztalan küzdött vadul.
De azt is mondta, intézzük el, hogy soha többé ne tud átverni.
Egy gömbfejű kalapáccsal figyelmesen eltörte az összes csontot Henrik jobb kezében, majd egyesével az ujjaiban is. Henrik Beck egy szót sem írt többé a naplójába, és nem festett többé semmit. 2 évébe került, de végül sikerült megvennie egy Max Wolf nevű elhunyt német fiatal útlevelét, és kivásárolta magát Kelet-Berlinből a Caravaggioval és pár saját készítésű festménnyel. Az amerikai vámos csak legyintett a vásznakra pillantva, azt hitte, egy másodosztályú művész tanuló amatőr munkái. Max most azon gondolkodott, mihez kezdjen az eredeti festménnyel. Idős ember volt már, az ideje fogyóban. Talán el kéne kezdenie gondolkodni az örökségén. Eljátszott a gondolattal, hogy visszaadományozza Stavicki falunak, ahol több mint 3 évszázadot töltött, de ez annyira haszontalannak tűnt. Végigpörgette telefonján az üzeneteit, és talált egyet egy vagyonos kínai gyűjtőtől, aki rendkívül értékes műalkotásokat keresett. Ahogy mondta, jelentős dolgokat. Látványosakat. Múzeumot akart építeni.